Köszöntök ismét minden kedves hallgatót, én Gáspár József vagyok, ez pedig a Game On, a Rádió Café 98 gaminggel és e-sporttal foglalkozó műsora. Bényi Lászlóval, Grettel beszélgetünk a kalózkodásról, és azzal a gondolattal zártuk igazából, hogy a 90-es években éppen hol tartott ez a konzol piacon lévő Magyarországra is kiható jelenség, a szoftvermásolás, és mindenkinek volt ugye CD-másoló ember, ami legtöbbször csak úgy volt elmentve a telefonba, hogy a CD-másoló, vagy úgy hívogattuk. És hát akkor még ugye nem is annyira beszélünk mobiltelefonról, itt még régi tárcsázós telefon. Most viszont már annyira színes lenne innentől az egészet kibontani, hogy csak a játékokra fogunk koncentrálni, és azokra a védelmekre. Ugye, amiről beszéltünk, hogy Magyarországon akkor még, amikor ez az egész elindult C64, amíg eléggé nehéz volt szoftverhez jutni. Viszont ez ugye a 90-es évekre, és lépjünk még egyet, a 2000-es évek elejére már azért eléggé megváltozott, mert voltak már olyan boltok, voltak már olyan, tulajdonképpen volt láncok is, hívhatjuk így, ahol már azért hozzá lehetett jutni szoftverekhez, viszont itt mindig kérdés az ár, hogy az hogy volt belőve, és arra emlékszem, hogy a AAA kategória, most eurót tudok mondani, ez nagyon sokáig ilyen 59-60 euró körül volt külföldön, és valahogy be is ragadt, és nem is nagyon tudtak onnan elmozdulni. Mire emlékszel, hogy hol volt ez akkor Magyarországon?
Hát ez a 50-60 euró, ez azért az utóbbi néhány évre vonatkozik. Nagyon sokáig ez 40 volt, és ilyen pár lépcsőben ment föl. Az inflációt ez sokkal kevésbé követte, mint a mindennapi dolgok, mint az étel, vagy a benzin, vagy bármi, ami ugye körülöttünk van. Én nekem az rémlik, hogy a 90-es évek közepén, amikor tényleg megjelentek az első magyar bolthálózatok is, ahol már szinte a teljes kínálatát lehetett kapni a nagy címeknek több platformon is, tehát nem is csak PC-n, de ugye itthon is nagyon nagy siker lett az első PlayStation, talán Magyarországon az első tényleg sikeres konzol volt az, 96 után jelent meg ugye itthon, és azok a programok, azok elég borsosáróak voltak, tehát az olcsóbbak azok ilyen 7-8 ezer forintba kerültek, és ami drágább volt, mert például Japánból hozták be, vagy több lemezes volt, ugye akkor még nagyon számított ez, hogy fizikailag hány lemezem van, azok 10-11 ezer forintra is fölmentek, viszont ez a kategória, ami valószínűleg 96-ban elképesztően drága volt, tehát én emlékszem, hogy én annyira szerettem volna egy ilyen játékot kapni, ami ugye akkor még ilyen valódi filmfelvételek voltak, és 7 CD lemezből állt, és elképesztő, azt hiszem az 13 ezer vagy 14 ezer forint volt, és egy éven keresztül kellett könyörögni, hogy végre, hogy aztán a karácsonykor ott mosolyogjon a csomagban, de az szerintem a legtöbbek pénztárcáját azért meghaladt. Tehát az nem az az időszak volt, hogy hát lemegyek, veszek valami játékot, mert még az olcsóbbak az ilyen 2-3 éves játékok is 2-3 ezer forintért keringtek, és nyilván ez az ellentét az átlagkeresetek meg a szoftverárak között volt az, ami miatt mindenkinek volt egy CD-másoló embere. De ahogy teltek az évek, ezek a szoftverárak nagyjából ugyanúgy megmaradtak. Minden más sokkal drágább lett, és megnőttek a keresetek is, de valahogy a szoftverárak ezt nagyon lassan követték le. Igazából nem tudom, hogy mi volt ennek az oka. Azt tudom, hogy a 2000-es évek elején, amikor megjelentek már Magyarországon is az első cégek, akiknek volt magyarországi disztribúciója, akkor nagyon sokan éltek azzal, kaptak valami marketing támogatást a kiadótól, tehát ezek olyan cégek voltak, akik kapcsolatban álltak 2-3, néha csak egy nagy amerikai, vagy japán, vagy nyugat-európai céggel, és az ő játékaikat exkluzív módon forgalmazták, árulták ugye a boltoknak, akik aztán továbbadták a végfelhasználóknak, és néha kaptak marketing támogatást, és ezt nem arra használták fel, hogy teszem az tévéhirdetést vásároljanak, vagy óriás plakátokat, hanem arra használták fel, hogy lecsökkentették az egyes példányok árát, és így Magyarországon a 2000-es években sokkal olcsóbb volt a szoftver, mint teszem azt Amerikában, vagy Nagy-Britanniában, vagy Franciaországban. Egyszerűen azért, mert reklámok helyett inkább ugyanazt a pénzt az egyes példányok árának csökkentésére használták föl. Aztán ez valamikor, nem tudom megmondani, hogy melyik évben, de nagyjából abban a korszakban nőttünk föl az átlaghoz megint, amikor ugye a digitális terjesztés már kritikus tömeget elért, és egyszerűen már nem lehetett azt tartani, hogy a fizikai dobozos termék az másfélszer annyiba, vagy 50%-kal olcsóbb, mint egy digitális, aminél ugye nincsen gyártási folyamat, nincsen szállítás, nem kell raktározást fizetni, nem kell polchelyekért fizetni, nem kell marketing anyagokat kiküldeni a boltba, és akkor volt egy ilyen helyesbítő ugrás, amit nyilván mi végfelhasználók egy hatalmas drágulásként éltünk meg.
Itt még nem mindenki ugyanazzal a hardware-rel indult el, tehát azért ezt tegyük hozzá, hogy itt számított, hogy volt-e hangkártya a gépbe, hogy milyen 3D gyorsítód volt, tehát itt még nem mindenki ugyanazokra a szoftverekre lőtt, fogalmazunk így, tehát hogy nem volt mindegy, hogyha te most kifizeted ezt a 13 ezer forintot akkor a géped ez valóban tudja-e, és ezzel, aki így visszatekint, hajlamos néha elfelejteni azt, hogy itt még nem beszélünk ilyen egységes PC-kről, hogy mindig, amikor volt egyetlen egy videokártya, akkor azt minden tudott, hanem itt még több márka volt, több típusú 3D gyorsító, volt elég RAM a gépbe, akkor volt elég felszabadított memória, tehát még azért sokat kellett játszani a fiataloknak, mire eljutottak oda, hogy ez az imádott cím betöltődött a képernyőre, és azért ennek is emlékszem, volt egy ilyen kis báj, amikor úgy összeültünk, és akkor hogy lehet felszabadítani a 640 kilobájt memóriát, és mit kell bezárni ahhoz, hogy azért ott legyen, mert ennek pont annyi kell.
Ma már bájnak hívod, akkor még szívtuk a fogunkat szerintem sokszor, de ez a rituálé része volt, ebben teljesen igazad van, hogy érkezett egy új program, és ebben a szempontból teljesen mindegy, hogy ez milyen forrásból érkezett, és elindul a telepíte DirectX 3-at, kell-e hozzá valami update-et valahonnan szerezni, akkor már volt internet, de hát ezek ugye nem mindig könnyen elérhető dolgok voltak. Megjelentek ugye a frissítések. Először még minden játék kapott egy vagy két frissítést az egész élete során, és ezeket főleg újságoknak a ilyen lemez mellékletéről lehetett leszedni, és akkor reménykedtünk, hogy hát ha azzal majd jobban fut a mi videókártyánkon, meg processzorunkon, meg memóriánkon, a mi konfigurációnkon. Ez nyilván a 80-as években még durvább volt, mert akkor én teljesen érthetetlen dolgokat kellett megtenni, emlékszem a hangkártya állításnál kellett valami IRQ meg DMA nevű dolgokat beállítani. Meg kell valamom, a mai napig nem tudom, hogy ez mit jelent, de azt tudtam, hogy az enyémhez milyen értéket kell beírni. És még bonyolultabb volt ugye a multiplayer játék, amikor helyi hálón kellett valami teljesen ismeretlen kódokat beírni, hogy megtalálják egymást a gépek. Ma is nyilván előfordul, hogy egy játék rosszul fut, és hogy az egyik fajta videókártyát kevésbé támogatja, és ha valaki elolvassa ezeket a felhasználói bejegyzéseket, jelentős részük ezekről a gondokról szól, de hát azért régen még hát többet kellett ezzel foglalkozni.
Ez indult, ez a rituál, hogy összeültünk, kinek van hozzá jó gépe, ez volt az első kérdés, akkor mindenki odagyűlt ahhoz az emberhez, és akkor elkezdtük azt nézni, hogy oké, akkor hogy lehet, és akkor még nem volt az, amikor bejött a szülő, hogy az mondjuk pront kellett nekem, az a két, nem tudom, kilobájt, vagy két megás könyvtár, az pront kellett nekem, és azt letöröltétek. Köszönjük szépen, és hát nem mindig volt még ugye a recyclebin ott a Windowsban, szóval nem volt mindig az egyszerű, hogy amit letöröltünk, vagy módosítgattunk, akkor azt mi feljegyeztük pontosan, hát nem arról voltunk híresek, hogy mindent feljegyeztünk, hogy miket változtatgattunk, igen. És akkor jött apu anyu dolgozni a gépen, és csodálkozott, hogy hát ez sem megy meg, ez a process se indul el. Hát innen indultunk el, és hát lépjünk megint egy szakaszt, ami átvezet minket már oda, hogy megjelentek pont, hogy mondtad, ezek a digitális platformok. Ahogy a világ gyorsult, és ahogy Magyarországra is 2004 körül jött be, azt hiszem már akkor terjedt el talán a nagyobb sebességű internet, amikor már betárcsázósról átmentünk, ugye azért szép, hogy azért ezt tudni kell, egy betárcsázós interneten egy ilyen játékletöltés is ott hagytuk estére, reggelre ott volt, tehát nem az, hogy 3 másodperc alatt ott volt a vinyónkon. És ezzel együtt, ahogy mondtad is, a játékfejlesztők is kezdtek szép lassan olyan digitális védelmeket alkalmazni, ami már alkalmatlanná tette a játékot arra, nem csak, hogy másoljuk, ez volt még egy kisebb kitétel, arra már alapvetően voltak problémák, hanem azzal azt is kezdtek korlátozni, hogy nekünk ugye internet hozzáférés kell, és azon belül is mondjuk csak 5-ször lehet elindítani, nem tudom, milyen kód megadása nélkül. Tehát jöttek ezek a praktikák, amik, hát volt nagyon sok ráfutás, erre emlékszek annó.
Akkor és ott ez idegesítő volt, ezt senki nem tagadhatja, főleg akkor, hogyha te már legális vásárló voltál, hiszen akkor büszkén kihúztad magad, és én legálisan megvettem ezt a programot, miért kell nekem itt regisztrálni, ott letölteni, ott kódot beírni, és a végén még feliratkozni valami e-mail listára is. Nyilván azért, mert ha még te legálisan is vettél meg egy játékot, a játékosok jelentős része nem így tett, és egyszerűen tényleg mindenki kereste azokat a módokat, ahogy ezt vissza lehet szorítani. Ez néha pocsékul sült el, emlékszem én is azokra, amikor volt ez, amit mondtál, hogy csak 3 vagy 5 különböző gépen lehet elindítani egy adott programot, tehát hogyha cseréltél egy videókártyát, akkor már elfogyott egy, és ott remektél, hogy ha holnap megdöglik a RAM-om is, akkor lehet, hogy ezt a programot nem tudom elindítani, vagy angolul kell esetleg e-mailt írnom egy távoli embernek, aki majd, hogyha megsajnál, akkor lehet, hogy segít valahogy. De voltak ennek működő dolgai, és ugye ez ilyen teljesen szakaszosan egy ilyen evolúció ment keresztül. A legkorábbi konzolos platformoknál ugye maga a formátum, hogy egy ilyen speciális kártyán volt a játék, az már önmagában megakadályozta a kalózkodásnak a nagyon nagy részét. Én speciál láttam házilagos készítésű Nintendo 64 kártyát másoló drótokból és deszkára kötözött ilyen alaplapból álló monstrumot, de ez nem volt tömeges. Tehát ezt valaki magának csinálta, biztos vagyok benne, hogy hónapokig szórakozott ezzel, hogy ez milyen jó volt, és a folyamatot élvezte, nem feltétlenül azt, hogy mondjuk egy játékot le tud vele másolni. De ahogy ugye megjelentek a CD-s, meg DVD-s platformok, úgy lett ez egyre komolyabban véve, azt hiszem mondhatjuk így. Ugye a PlayStation 2 volt az első konzol, amin a DVD volt az alap adathordozó. Ők ezt akkor nagyon, ez volt a DVD-nek talán a mainstream-é válása is, ez nagyon együtt járt sokkal, tehát azt hiszem 96-ban jelentek meg az első kereskedelmi forgalomban kapható DVD lejátszók, de az elején a DVD-nben nem volt adatvédelem, tehát az első néhány évben abban bíztak, hogy olyan drága minden egyes meghajtó, és az írókról nem is beszélve, talán még 1-2 évig nem is voltak DVD írók, hogy nem kell rá digitális védelem, mert egyszerűen olyan drága, hogy ez nem fog elterjedni, aztán nyilván köszönhetően a PlayStation-nek elterjedt, és akkor voltak ezek a ilyen emlékezetes nagy perek, meg balhék, amikor valaki ugye a DVD-k másolásvédelmét pólóra nyomtatta, és a pólóra nyomtatott dolgokat Amerikában már védte a szólásszabadság, akkor az már nem kódnak számított, hanem önkifejezésnek, hogy a pólódon van egy programkód ráírva. Hogyha ugyanazt megosztottad az interneten, akkor azért legalábbis az a hír járta, hogy azonnal bepereltek, meg kopogtattak a rendőrök, de hogy a pólón hordtad, akkor ez működhetett, és nagyon sokáig ment ezek ellen a küzdés, és mindig próbáltak a kiadók valami új módszert, ami nem annyira invazív, nem annyira agresszív. Először jöttek azok, hogy akkor minden játék mellett van egy kód, és azt be kell írnod, és akkor regisztráltad a saját accountodra, a saját felhasználói fiókodra. Ez ugye azért volt egy negatív fogadtatású dolog, mert ez azt jelentette, hogy innentől kezdve a használt játék gyakorlatilag megszűnik, hiszen nem tudtad eladni a CD-det, mert felhasználtad a hozzájáró kódot. És valahogy ezután jelentek meg az ilyen nagyobb digitális áruházak, ahol ugye már nem feltétlenül kellett kódot beírni, ott is lehetett, és akkor ugyanúgy hozzácsatoltad azt a programot. De ez már egy könnyebb dolgot jelentett, hiszen itt egy helyen voltak meg a játékai. Nem arról volt, hogy minden egyes játékot egy másik cégnél aktiváltál, és akkor teszem azt, hogyha újra kellett a gépet telepíteni, akkor mindent máshonnan kellett letölteni, utána nézni, előkaparni a 1001 felhasználó nevet meg jelszavadat, hanem egy helyen voltak koncentrálva. És ez annyira sikeres volt, ez először PC-n következett be, hiszen az volt a legonline-abb platformot lehetett ezt először megcsinálni, hogy szép lassan egymás utánban a konzolos gyártók is átálltak erre a megoldásra, az elején még csak ilyen próba jelleggel tétován, de hát már ugye eljutottunk oda, hogy minden konzol gyakorlatilag egy általában már a legelső képernyőn el lehet indítani az adott digitális boltot. Eljutottunk oda, hogy Európában a játékvásárlásoknak olyan 65-70% digitálisan zajlik, tehát már viszonylag kevesen vesznek fizikai terméket, és ez eljutott oda, hogy gyakorlatilag PC-s fizikai játék már nagyon-nagyon kevés van. Olyan meg aztán főleg, amiben ténylegesen lemezt kapsz, mert a legtöbb az, ott van a szépen az a tok, amiben megveszed, de ha kinyitod, akkor csak egy kód van benne, amit ugye be kell írni a általad választott, vagy a kiadó által választott digitális platformon. És ahogy te is mondtad, a játékosok megtartásának, meg hosszú távú szórakoztatásának az egyik eszköze az lett, hogy folyamatosan javítgatom, bővítgetem a játékot. Néha ez úgy működik, hogy ugye a monetizáció szerintem egy teljesen más, egy külön adás témája is lehetne, de vannak játékok, amire havi előfizetést kell fizetni. Ez mára elvesztette a népszerűségét, és ennél fejlettebb ilyen pénzszerző módszerek váltak népszerűvé, de ez a havidíj is egy olyan dolog volt, ami részben a másolásvédelemhez kapcsolódott, hogy egy idő után ezeket a játékokat is feltörték, és voltak olyan szerverek, ahol nem a játék készítőjének fizettél, hanem annak a szervernek a fenntartójának, ami egy teljesen faramúci helyzet, mert így is úgy is fizetsz, csak egy olyan alaknak fizetsz, aki nem a játékot készítette, hanem tulajdonképpen egy illegális munkát tolt bele, lehet, hogy nagyon sokat. Úgyhogy a modern másolásvédelmek, én azt hiszem, hogy győztek. Nem feltétlenül a másolásvédelem technikai oldala, hanem a kínálat az, hogy elképesztő leárazások vannak, hogy minden játékot mindenki meg tud venni. Már nincs olyan, hogy szeretnél egy Nintendo 64 játékot, de hogyha az a magyarországi bolt pont azt nem hozta be, akkor azt nem fogod tudni megvenni Magyarországon. Már nincs az, hogy nekünk várni kell hónapokat arra, hogy elkészüljön egy európai kiadás, mert gyakorlatilag minden játék ugyanaznap jelenik meg a világ minden sarkában, úgyhogy ilyen szempontból szerintem ez a piac behozta azokat a, vagy befoltozta azokat a hibákat, amik miatt mindenki másolt. Az árak is kedvezőbbek lettek, és illetve ezt inkább úgy mondom, hogy teljesen flexibilis árak vannak. Tehát vannak a nagy játékok, amik ugye most olyan 20-25 ezer, néha picit több, platformtól függ ez is, 1000 forint környékén kaphatók, de ott van mellette a hetente megjelenő több száz független kiadós indie játék, ezt néha egy ember csinálja, néha már ezek a úgymond független pici cégek és ilyen 50-60 fős vállalkozásra nőtték ki magukat, és rengeteg olyan játék van, amit ingyen is lehet játszani, mert abban reménykednek, hogy majd veszel benne egy kosztümöt, vagy veszel benne valami digitális pluszt, de ha te nem veszel, a többiek valószínűleg eltartják ugyanúgy a játékot, úgyhogy szerintem ebből a szempontból ma egy optimális helyzetben vagyunk, mindenki tud játszani, minden platformon vannak olyan játékok, amiket szinte ingyen, vagy teljesen ingyen el lehet érni, és ugye az utóbbi 2-3 év arról szólt, hogy ilyen mindenféle előfizetések vannak, mint az ugye, ahol videókat, filmeket lehet nézni, ez ugyanúgy most már vannak játékokban is, minden platformon van már előfizetős dolog, ahol havidíjat fizetsz, és azért cserébe azt a 20 vagy 100 vagy 400 játékot korlátozás nélkül tudod próbálgatni, játszani.
Azt felejtsük el, hogy az a generáció, aki annó a Csokonai Műveledési Házban járt, az közben felnőtt, és hát most 35-40-50 éves emberekről beszélünk, aki ismerte, hogy honnan indult ez az egész, és amikor lett fizetése, és jó fizetése lett, akkor szerintem ez a morális tapasz is oda került a helyére, és úgy döntött, hogy jó, hogyha ez a játék az, amivel én szórakozni szeretnék, akkor igen, ezt megveszem. És akkor picit úgy érezte, hogy ez volt a felszabadulás a régi időknek, a, hogy is mondjam, vezeklése.
Igen, bocsánatot nyert.
Igen, és akkor egy picit a lelke jobban érezte magát, de valóban az történt, ahogy Gret is mondta, hogy felgyorsult a technika, és már a játékok annó, amit te is mondta, hogy egy-két kiegészítő is ennyi volt, és mondjuk egy 10 órás játékidőt kínáltak, most már 200 órás játékidő, rengetegszer kell frissíteni, ahogy többen játszanak vele, az több igény, több típusú információ érkezik be ugye a fejlesztőköz is, hogy merre kéne vinni játékot, és megjelentek valóban azok az előfizetések, akik már, ami már tényleg szinte pótom összegér, ha mondta, juttat téged hozzá ugyanazokhoz a top játékokhoz, és egyébként itt visszakanyarodnék ahhoz, amit mondtál, egy nagyon picit megemlítetted az indie fejlesztőket is, hogy nekik is lett egy térnyerésük. Az, aki régen kódokat tört fel, az most átment fejlesztőnek, és azt mondja, hogy hát én lehet, hogy ezt tudom jobban csinálni, szeretnék ezzel foglalkozni, és megvannak az eszközei, és most már megvan az a terjesztési lehetősége is, ami régen nem, hiszen a 90-es, 2000-es években, amikor még beszélgettünk a nagy disztribúciós hálózatokról, akkor azt tudni kell, hogy oda nem volt egyszerű bejutni. Oda azért jó fejlesztéseknek, jó stúdióknak, jó anyagokkal kellett kilincselni, hogy hello, én ezt szeretném, és hát akkor a nagy emberek a nagy asztaloknál azt mondták, hogy ez most igen vagy nem, és ezen szoftverfejlesztők, stúdiók sorsa múlott. Most viszont már tulajdonképpen az indik előtt is, a kisfejlesztők előtt is teljesen nyitott ez a teljes közönség, és ahogy mondtad, ahogy a generációnk is felnőtt, valóban még most is az az érzésem, hogy az árak még most sem annyira durvák, sőt, hogyha visszanézünk, hogy 2-3 éves szoftvereket, amik annó top kiadások voltak, teljesen értelmezhető áron hozzá juthatóvá tették ezek a shopok, ezek a digitális tartalomkezelők, amiben rengeteg van. Még egy dolgot, amit mondtál, hogy gyakorlatilag egy darab ember nevéhez vannak hozzá listázva ezek a játékok, és akkor onnan minden frissül. Ezt úgy kell elképzelni a mezei hallgatónak, mint hogyha lenne egy könyvtárunk, ahol pakolgatjuk be a könyveket, de tulajdonképpen csak nekünk van kulcsunk, és itt nem lehet az, hogy kihozunk egy könyvet és odaadjuk valakinek, hanem vagy odaadjuk a kulcsot és a teljes könyvtárat, vagy mi vagyunk benn. Hát pont ez, amit mondtál, hogy nincsen másodlagos kereskedés, itt el lehet dönteni, hogy melyik az. nyilván egy ember, mikor összegyűjtött nagyon sok könyvet, nagyon sok játékot, akkor ez már egy nagyon-nagyon értékes könyvtár, nagyon-nagyon értékes sok szempontból játékkönyvtár is, és ilyenkor már azért elgondolkozol azon, hogy most te szórakozol-e azzal, hogy esetleg elveszítsd ezt a tartalmat, és az már nagyon-nagyon fog fájni, vagy úgy döntesz, hogy oké, jó, még erre is beruházok, lehet nem is játszok vele, de ezt már régen akartam, kicsit támogatom. Volt neked ilyen egyébként, amikor valamit azért vettél meg, hogy fú, régen emlékszem, hogy ezt mindig letöltöttem, most megveszem.
Volt szerintem, aki azért ebben benne van, mindig van ilyen, és ugye vannak olyan lehetőségek is most már, ahol 20 játékot kapsz meg pár ezer forintos áron, és abból lehet, hogy csak egy érdekel, vagy kettő, de ez egy olyan nyomott ár, amivel még így is megveszed, és szerintem ez az egyik legfontosabb, ami miatt visszaszorult a játékok másolásra, hogy egyszerűen elfogytak az érvek. Hogyha valaki nem csak arra hajt, hogy a megjelenés napján már játszon a legnagyobb nevű játékokkal, hanem hajlamos várni egy fél évet, egy évet, akkor nulla körüli áron a hardvereket leszámítva persze juthat hozzá elképesztő mennyiségű programhoz. Ugye van olyan digitális bolt, ahol minden héten kapsz egy ingyen játékot, és nem is ilyen pici szemeteket dobnak hozzád, hanem tényleg jó nevű játékokat. Más oldalakon ezek a csomagok, bundle-nek hívják őket, és az tényleg erről szól, hogy vegyél 20 játékot, 30 játékot nagyon olcsón, csak vidd őket. Úgyhogy szerintem ebben győzött a másolásvédelem, és nem is a legagresszívabb módszerekkel, hanem egyszerűen azzal, hogy most már nem éri meg másolgatni.
És ezzel a gondolattal zárnánk ezt az adást. Én nagyon köszönöm Gretnek, Lacinak, hogy ennyi mindent megosztott a múltjával, és ez egy jó kis ilyen történeti hajózás volt ezen a kalózkodás tengerén. Köszönjük, hogy most is minket választottatok. Én Gáspár József voltam. Bényi Lászlóval, Grettel beszélgettünk. Ez volt a Game On, a Rádió Café 98 gaminggel és e-sporttal foglalkozó műsora. Az adást meghallgathatod majd Spotify-on podcast formájában is, és várunk vissza legközelebb. Sziasztok!
Sziasztok!